Kleopátra nagyon nem szerette Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának.
Ha Kleopátra vágya teljesül, ki tudja, talán a betlehemi kisdedek sorsa is egészen másképpen alakul. Ki volt a véreskező gyermekgyilkos Heródes? Hogyan derült ki végleg, hogy Pilátus, Kajafás valóban ott és akkor és úgy létezett, amint az evangéliumok beszámolnak róluk? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Folytatjuk két hete megkezdett beszélgetésünket az evangéliumi szereplőkről, akik történeti valóságát korábban sok történész próbálta tagadni, az utóbbi egy-két évtized régészeti felfedezéseinek hála azonban létezésüket, kilétüket ma már megkerülhetetlen leletek igazolják. Vendégünk professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora. Folytatjuk a korábban megkezdett beszélgetésünket, akkor a korabeli társadalom osztályairól beszélgettünk, farizeusok, szadduceusok, esszénusok volt a téma, a nazírokról beszélgettünk, illetve a régészeti kutatásokról, a legújabb 19. század után megváltozott történetszemlélet, amely szerint az evangéliumok valós, hiteles források lehetnek. Most pedig elérkeztünk a valódi történelmi személyekhez, akiknek a létét vitatták sokáig. Hát kezdjük Heródessel, hiszen ő van történetileg időrendben előbb. A betlehemi gyermekgyilkosságok Heródese nem ugyanaz, mint Jézus perének a Heródese. Ki volt ez az öreg Heródes, a betlehemi gyermekgyilkosságokért felelős Heródes? Hogy jön ő a képbe? Király volt-e?
Igen, ő egyértelműen király volt a Jézust megelőző időszaknak a legfontosabb szereplője, és nem csak Júdea történetében, hanem hozzátenném az egész Közel-Kelet, a római Közel-Kelet életében. Nagyon fontos szerepet játszott a Heródes klán, ugyanis ez egy nagyon kiterjedt edomita származású klán volt, és szerencséjére, vagy szerencsétlenségére inkább ezt mondom, a rómaiak kinevezték őt Júdea királyának. Ennek az előzményében most nem mennék bele, az édesapja Antipatrosz, ő volt, aki egy ilyen minden hájjal megkent tanácsadó szerepet játszott az egyik hasmoneus király mögött, és végül is átjátszotta a hatalmat a rómaiak segítségével a fiának, Heródesnek. Egyébként pedig a rómaiak ebben a dologban nagyon fontos szerepet játszottak, ugyanis Heródes Marcus Antoniusnak volt a legjobb barátja, akiről Kleopátra nyomán biztos, hogy sokan hallottak, de miután Marcus Antonius alul maradt az akciumi csatában Octavianussal szemben 31-ben, azután Octavianusnak is, a későbbi Augustus császárnak nagyon jó barátja lett Heródes. Nem a legjobb barátja, mert a legjobb barátja az Agrippa volt, aki Augustus császárnak volt, hogy úgy mondjam, a jobb keze, veje, és egy időben kiszemelt utódja is, tehát ő többször járt például Heródes váraiban, erődítményeiben, Júdeában, és lenyűgözte az, amit ő épített.
Nagyon előre szaladt professzor úr, de én hallottam az előadásában, még Antoniusnál és Kleopátránál maradva, hogy Kleopátra viszont utálta Heródest, tehát amilyen jó barátja volt Antoniusnak, erről is van történet.
Így van, Kleopátra nagyon nem szerette, és állandóan, mármint Heródest, és állandóan nyüstölte Marcus Antoniust, hogy adja már neki Heródesnek a királyságát, de Marcus Antonius erre nem volt egyszerűen hajlandó, hanem rávette Heródest, hogy a Jerikó közeli balzsamkerteket adja oda Kleopátrának. Ez egyébként a kornak az egyik legfantasztikusabb, legdrágább parfümje volt, amit ebből készítettek, a júdeai balzsamból. Sajnos ma már nincs meg, próbálták botanikusok újra tenyészteni, hogy úgy mondjam, csúnya szóval, de nem sikerült, tehát nem tudjuk, de az biztos, hogy milliókat érő egy kis fiola parfüm ebből milliókat ért, tehát Kleopátra lecsapott rá, és úgy néz ki, hogy ezzel egy időre megelégedett.
De lehet, hogy jobban jártak volna Kleopátrával, mint Herodessel.
Hát ezt nem tudjuk pontosan, hogy Kleopátra hogy viszonyult a zsidókhoz, az biztos, hogy tudott héberül. Egyébként ezt kevesen szokták hangsúlyozni, hogy Kleopátrának az egyik zsenialitása az volt, hogy legalább 8 nyelven beszélt perfektül. Tehát amikor jöttek hozzá az arabok, a szírek, sőt egyiptomiak, akkor ő ezekkel az emberekkel mind tolmács nélkül tudott tárgyalni. Egyébként ő az utolsó olyan Ptolemaida király nő, aki tudott egyiptomi nyelven, mert a korábbi makedón származó, ugye tudjuk, hogy ezek a Nagy Sándortól származó leszármazottak voltak szegről végről, ezek nem tanultak meg egyiptomiul. Tehát óriási különbség volt a makedón arisztokrata réteg és az egyiptomiak között. Nem hogy zsidóul, vagy akár szírül, vagy arabul.
Na most visszatérve Herodesre, hogyan jutott ő el a gyermekgyilkosságig? Miért kellett neki?
Nagyon érdekes kérdés olyan szempontból, hogy nem igazán foglalkozik ezzel a történelem, és még visszautalok az előző beszélgetésünkre, mindenki ismeri a farizeusokat, szadduceusokat, most már az esszínusokat is. De az Új Szövetségben van egy másik csoport, amit úgy hív, ha jól emlékszem, Máténál is szerepel, meg Lukácsnál biztosan, hogy heródiánusok. Mit jelent az, hogy heródiánusok? Ezek a Herodes követői. Tehát érdekes módon a zsidó társadalomban volt egy olyan réteg, de erről Józsefusz is mélységesen hallgat, mert Józsefusz megint csak utálta Herodest, hogy akik Herodest követték, nem csak elismerték a királyságát, tehát azt, hogy ő effektíve de facto a zsidók királya, hanem úgy tűnik, hogy ennél is többet gondoltak Herodesről, akár, és ez Józsefusznak a szláv nyelvű fordításából derül ki, egyébként feketén-fehéren, na ez se annyira ismert ez a Józsefusznak a szláv, ez egy nagyon korai szláv fordítás, tehát ilyen kora-középkori, hogy igen, Herodesnek voltak messianisztikus pretenciói. Tehát ő maga egyfajta messiás szerepben lépett fel, és ez abszolút beleillik abba a bibliai történetbe, amit mindannyian ismerünk, ez a bizonyos három királyok látogatása, akik Babilonból érkező csillagászok, vagy én nem tudom, asztrológusok voltak, és ugye először Herodeshez mennek. Ez sem véletlen, hogy először Herodeshez mennek, hiszen ő a király. Ugyanis ennyit mindenki tudott a zsidók leendő messiásáról, hogy ez király lesz. Kézenfekvő, nem? Ugye tudjuk azt a Ószövetség alapján, hogy ez király lesz, akkor meg kell nézni, hogy ki a király. Megjelent a csillag, oda kell menni a királyhoz. És persze nyilván látták, hogy ez nem így van, meg hát tudjuk azt, hogy előhívták a bölcseket, és ők mondták, hogy a Mikeás könyve alapján Betlehemben kell, hogy szülessen. És amikor aztán elmentek a bölcsek, hazatértek úgy, hogy nem mentek vissza Herodeshez, ezt külön hangsúlyozza a Biblia, hanem miután Betlehemben meglátogatták a szent családot, ők rögtön visszatértek Babilonba. Na de utána Herodes lemészároltatja, mint tudjuk, a betlehemi 2 éve aluli gyerekeket, biztosra ment.
Ennek a gyerekgyilkosságnak van nyoma?
Van, igen. Macrobius 5. századi római szerző ír erről, mégpedig anekdotába fűzve az egész történetet, hogy állítólag Augustus eljutott ennek a híre, és akkor mondott egy görög mondást, amit most pontosan nem tudok görögül idézni, de a lényege az egy szójáték, hogy a hűsz az görögül disznót jelent, a hűiosz pedig fiú, tehát egyetlen betű különbség van, és azt mondta állítólag Augustus, hogy inkább szeretnék Herodesnek a disznaja lenni, mint a fia.
Herodes egyébként nem volt komplett, tehát egy ilyen véreskező pszichopata, diktátor volt?
Én úgy látom, hogy igen, bár nem vagyok pszichológus, de a paranoia az mindenképpen jellemezte, hiszen őt kezdettől fogva többször is meg akarták gyilkolni a zsidók, akik nem igazán örültek, tehát főleg itt a vallásos rétegre gondolok, nem a heródiánusokra, nem nagyon örültek Herodes uralkodásának, ugyanis ez illegitim volt. Hiszen Herodes apja Edomita, az anyja pedig Nabateus arab volt, nem volt tehát etnikailag zsidó származású, nemhogy Júdea törzséből származó, mert hivatalosan a Biblia alapján csak Júda törzséből származó zsidó lehetett a zsidó királya. Egyébként ez volt a probléma alapvetően a Hasmoneus uralkodóházzal, hogy ők lévita származásúak voltak. Ezt persze Herodes is tudta, és egyrészt kitalált magának egy történetet, hogy ő a babiloni fogság, nem ő, hanem a elődei a babiloni fogságból jöttek vissza, és elvesztek az irataik. És volt egy zseniális történetírója, ez a damaszkuszi Nikolaosz, aki ezt meg is írta a zsidóknak, Egyébként ez annyira zseniális történetíró volt, hogy amikor meghal nagy Heródes, akkor Augustus hívja meg magához, és megíratja vele az életrajzát. Tehát azért gondoljunk bele, hogy a világ ura volt ekkor Augustus, és ennyire jónak tartotta ezt a történetírót, de hát persze a zsidók nagy része nem vette be ezt a mesét. A másik pedig, hogy elvette Mariamnét, hát körülbelül 8 felesége volt, alsó hangon, 5-nek a nevét tudjuk. Ebből az egyik Mariamné volt, aki a Hasmoneus házból származott. Csak annyit mondok, hogy őt is megölette.
Hogyan lett Júdea provincia?
Amikor Nagy Heródes meghal Krisztus előtt 4-ben, ez nagyon fontos a dátum, tehát Krisztus előtt 4-ben, nem nullában. Egyébként nulla nincs is, csak mínusz 1 vagy plusz 1 van, tehát ilyen év nincs, hogy nulla. Nos, akkor utána kinevezik a 3 fiát, akik közül az evangéliumokban szerepel Antipász. Nagyon fontos szerepet játszik, mert Jézus gyakorlatilag az ő alattvalójaként nő fel Názaretben, ami Galileában található. Ott van Filippos, akiről a Cézarea Filippi nevű várost nevezik el, még ő volt a legjobb fej egyébként. És a harmadik, Archelaos, ő pedig Júdeát és Samáriát kapja. Ezt az Archelaost Józsefus úgy jellemzi, hogy egy brutális zsarnok volt. Azzal kezdte az uralkodását, hogy megöletett 3000 embert. Jeruzsálemben, lemészárolt 3000 zsidót Jeruzsálemben, és itt jön be az az érdekes evangéliumi történet, szintén Lukásnál szerepel, hogy amikor visszatér a Szent Család Egyiptomból, akkor elérkeznek Júdea határára, és mikor meghallja József, Jézus nevelőapja, azt, hogy Archelaos uralkodik Júdeában, akkor a tőle való félelem miatt nem mer ott letelepedni. Tehát úgy tűnik, hogy József egy célja az lehetett, hogy visszamenjenek Betlehembe, de nem, hanem ők gyorsan tovább mennek egészen Názaretig, meg sem állnak. És ez nagyon érdekes, nem, hogy a tőle való félelem miatt. Tehát, hogy valószínűleg tudták Archelaosról, hogy milyen brutális egy ürge, és Krisztus után 6-ban őt a szamaritánok és zsidók együttesen feljelentik Augustusnál, aki visszahívja, és száműzi az országából, és ezután, tehát Krisztus után 6-tól kezdve lesz közvetlen római irányítás alatt álló provincia Júdeából.
És így kerül a képbe Pilátus.
Igen, mert hogy kineveznek préfektuszokat, ezek ilyen viszonylag alacsony származású, de római lovagok voltak, és 7 darab préfektusz név szerint ismerünk, az első Koponius volt, de most nem sorolom fel az összeset, és ha jól emlékszem, akkor talán az 5. volt Pilátus, aki egy extra hosszú ideig, 26 és 36 között boldogította ezt a rábízott tartományt.
Pilátusnak ez előrelépés volt karrierben, vagy egy ilyen mellékvágány, ő nem szerette, filmekben sokszor úgy ábrázolják, hogy utálta, meg unta a zsidókat,
igen,
akár Bulgakov is úgy ábrázolja, persze,
Bulgakov
ezek nem hitelesek.
Bulgakov is a Mester és Margaritában, igen.
Így van.
Na most maradjunk talán a dokumentumoknál. Az az érdekes Pilátussal kapcsolatban, hogy nem csak az Új Szövetség beszél róla nagyon sokat, viszonylag nagyon sokat, mert egyébként az Új Szövetség, hogy úgy mondjam, nem nagyon foglalkozik a római belügyekkel, még azzal se, hogy mi van igazából Júdeában politikai szempontból, de róla Filón, Alexandriai Filón, Józsefus és Tacitus is elég bőségesen ír. És különösen Filón és Józsefus olyan sztorikat örökített meg Pilátussal kapcsolatban, amiről egyébként az első könyvemet írtam, még annó 2007-ben, amelyekből én azt a képet szűrtem le magamnak, hogy ő egy katona ember lehetett, feltehetőleg egyébként a préfektuszok nagy része katona volt ebben az időben, és egy igazi vaskalapos, tipikus római katonatisztként viselkedett Júdeában, ami rengeteg összeütközéshez vezetett a zsidókkal. Ugyanis ebben a tartományban nagyon fontos lett volna a vallási ügyek iránti érzékenység például. Az, hogy bizonyos dolgokat nem teszek meg.
Kicsit lazának lenni bizonyos szemet hújni bizonyos dolgokat.
És ezt ő nem volt képes megcsinálni. De például pont a Jézus ügyében, mert minket ez érdekel most a legjobban, a Jézus ügyében, hát szerintem ő azért, főleg János evangéliumából eléggé az látszik, hogy ki akart ebből táncolni. Mert meg volt győződve róla, hogy Jézus nem bűnös, de valahogy behúzták őt a csőbe, és az a mondat volt ez a csőbehúzás, amikor azt mondják neki a kajafásék, hogy ha most Jézust elengeded, akkor te nem vagy a császár barátja. Ezt sokszor úgy értjük, hogy itt ez valami laza dolog lehetett, de nem. Az Amicus Caesaris, az egy kvázi félhivatalos név volt arra, akik a Tiberius császárnak a legbelső tanácsadó köréhez tartoztak. Tehát ő valószínűleg onnan jöhetett. És ő akkor rettenetesen megijed, ugyanis Tacitustól tudjuk, hogy elég sok ember utána hirtelen meghalt, miután az Amicus Caesaris címet elvesztette.
Most tehát ez abból ellenség lett, a belső
igen,
barátból.
Magyarul a pixisből kiesni, az halálos veszély volt Pilátus számára, és ezt ő tudta.
Sokáig megdöbbentő módon Pilátus létezését is tagadták, és erre most már van közvetlen bizonyíték, hogy Pilátus létezett, ezt az ön előadásából tudom, hogy erre tárgyi bizonyíték van.
Abszolút, tárgyi bizonyíték van 1961 óta, amikor is olasz régészek Cézarea színházának a feltárásakor találtak egy olyan követ, egy feliratos követ, amelyen ott szerepelt Pilátusnak a neve, Pontius Pilátus, alatta a harmadik sorban az, hogy Praefectus Judaei, és a negyedik sor az eléggé kikopott, de az első sorban szereplő Tiberium szó értelmezésével kapcsolatban is viták vannak, de egy dologban nincsen vita, az, hogy ez Pontius Pilátusnak az építési felirata. Aztán, hogy ez hol volt az építési felirat, Alföldi Géza professzor szerint ez egy világító torony oldalában lehetett, ez szinte mondanám, hogy mellékes. A lényeg az, hogy ez az építési felirat egyértelműen bizonyította, hogy Pontius Pilátus ott és akkor volt Júdea helytartója, amikor ezt az evangéliumok mondták.
Mit tudunk az utóéletéről? Elítélte Jézust megfeszítették, igen. És ő utána még 36-ig ott volt, de utána mi lett vele?
36-ban őt Vitellius Szíria helytartója leváltja, ugyanis a szamaritánokat lemészárolta a Garizim hegyén, és visszaküldte Rómába jelentéstételre. Viszont mikor ő megérkezik 36 tavaszán Rómába, akkor hal meg Tiberius. Tehát minden bizonnyal nem került sor erre a kihallgatásra, és amúgy sem valószínű, hogy annyira Tiberiust ez a dolog érdekelte volna, és az utódját, akit úgy neveztek, hogy Caligula, na azt aztán végképp nem. Tehát, hogy egy római helytartó lemészárolt néhány száz szamaritánust a Garizim hegy oldalában, ez különösebben Caligulát szerintem nem izgatta. Tehát nem tudunk arról, hogy mi történt vele. Én írtam egy cikket még jó régen a kopenhágai Klasszika et Medievalia folyóiratban, ahol a Pilátusnak a legendás sorsát próbáltam nyomon követni, egyébként pont az Ecole Biblique-ben végeztem ehhez kutatást Jeruzsálemben. Ez egy fantasztikus könyvtár, ott minden megvan. És ami köztudott, és ami talán a hallgatókat is érdekli, hogy itt ketté válik a keresztény hagyomány, mert a nyugati katolikus hagyomány szerint Pilátus öngyilkos lett a lelkiismeretére nehezedő súly miatt, mármint hogy Jézust ő halálra ítélte. Érdekes módon a keleti hagyomány viszont, amiben a koptok, ortodoxok, örmények tartoznak nagyjából, ez pedig azt mondja, hogy megtért, üdvözült és szenté lett feleségével együtt, akiről a János evangélium tesz említést.
Én is olvastam ilyet, és hogy egészen sokáig, akkor a középkorig ünnepnapja is volt.
Így van, azt hiszem júniusban volt a Szent Pilátusnak az ünnepe.
Kajafás. Ő is ott van, vaskosan ott szerepel, mint főpap. Ő ki volt?
Ahogy mondta, Kajafás főpap volt Jézus idejében, és hát ő az, aki gyakorlatilag kitalálja az egész koncepciós pert Jézus mögé, Jézus elítéltetésére, és ő az, aki átadja őt konkrétan Pilátusnak ezzel a vádirattal, hogy ő királlyá tette magát. A főpap minden esetben a Sanhedrinnek az elnöke, egyben a nászi, ők tudták, hogy Pilátusnak nem lehet zsidó vallási kérdésben átadni Jézust, vagy ezzel vádolva, ugyanis a zsidóknak az egész birodalomban vallási autonómiája volt. Tehát azt, hogy ők mit tanítanak, meg mit vallanak, meg hirdetnek a saját istentiszteleteiken, ez a rómaiakat abszolút nem érdekelte, nekik autonómiájuk volt. Egyébként ez látszik, amikor Pál apostolt viszik Korintoszban Gallió helytartó elé, akkor elutasítja, azt mondván, hogy az, hogy a ti törvényetekben mi van, az a ti dolgotok. Ha köztörvényes bűnt követett el, akkor meghallgatlak benneteket. Tehát Jézust egy olyan nagy hatású váddal kellett átadni Pilátusnak, ami konkrétan császár személyének a megsértése, felségsértés volt, mert hogy el kellett érniük azt, hogy őt kivégezzék. És ez minden bizonnyal az Isten fia cím használatával állhat összefüggésben, mert a római császároknak ez benne volt Augustustól kezdve a hivatalos címében, hogy ők a Divi Filiusok, vagyis a megistenült Cézárnak a fia volt Augustus, Tiberius pedig a megistenült Augustusnak volt a fia, Divi Augusti Filius, és ezt ha görögre fordítjuk, ez úgy hangzik, hogy Isten fia. Tehát amikor a Sanhedrin azt mondja Jézusról, hogy ő Isten fiának tette magát, akkor ez bizony azt jelenti, hogy ő a császárnak a címét bitorolta, és több bibliatudós is azt vallja, hogy a Márk evangéliumának az incipitje, ami úgy kezdődik, hogy ez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az evangéliuma, ez direkt provokáció volt a római állammal szemben.
Honnan tudjuk, hogy Kajafás valóban létezett?
Honnan
rá
tudjuk,
is van tárgyi
1990-ben Vasilios Tsaferis nevű izraeli régész sétálgatott Jeruzsálem mellett, és egyszer csak beszakadt alatta a föld. Ez ott elég gyakori dolog, és ott találta magát egy sziklába vágott sírboltban, amit az idő eltemetett, vagy a bejáratát eltemette, és az érdekesség az volt, hogy ott talált, nem tudom, egy fél tucat úgynevezett csontládikát, vagy osszáriumot, amelynek az egyiknek az oldalára valaki bekarcolta, hogy ez Kajafás József csontládikája. Egyébként egy gyönyörűen díszített, most nem tudjuk a hallgatónak megmutatni.
Én láttam a képet, professzor úr megmutatta egy ilyen rozettás, forgó rózsás, gyönyörű.
Igen. Általában falagot. Ezeket a sírládikákat rendkívül egyszerűen ilyen simára csiszolt mészkőből készítették. Ha valaki díszítést rakott rá, mégpedig ilyen gazdag díszítést, azt jelentett, hogy gazdag ember volt. Vagy fontos ember volt. Körülbelül 1000 ilyen ládikát találtak már Jeruzsálem környékén a régészek, és ennek körülbelül negyedén van bármilyen felirat. Érdekes módon csak egy szöggel karcolták rá, és a szöget meg is találták ott a sírboltban a régészek, azt, hogy Kajafás József, egy 60 év körüli embernek a csontváza került elő egyébként ebből a sírládikából, mert a sír maga az bolygatatlan volt.
Tehát lehet, hogy Jézus miatt karcolták rá, hogy megjegyezzék, hogy itt van az,
igen,
aki valaha elítélte?
Ezt simán gondolhatjuk, de nem tudjuk bizonyítani. A másik, ugyancsak Kajafással kapcsolatos nagyon izgalmas lelet, ez 2011-ben találta Boaz Gisu barátom, aki a Ramat Gani Egyetem régésze, Galileában került elő, és az az érdekes, hogy ez Kajafásnak az unokájáé volt, akit úgy hívtak, hogy Miriam. Bét Imriben lakott Miriam, és kiderült belőle, hogy a Kajafás a Moázia papi rendhez tartozott. Beszéltünk már a papi rendekről a názáreti felirat kapcsán.
Igen.
Meg a Keresztelő János kapcsán, ugye az ő apja a Zakariás volt. Tehát Moázia rendjébe tartozott, és most jön a poén az egészben, hogy kiderült, hogy Kajafásnak a fiát azt úgy hívták, hogy Jézus. Jésua. És ez a Miriam, ez a Jésuának volt a lánya. Tehát ilyen módon volt Kajafás unokája. Ez egészen megdöbbentő, persze nem tudom megmondani, hogy Jézus pere után születette ez a Jézus nevű fia, mert ha igen, akkor ez elég pikás történet. Persze a Jésua az nem egy ritka név,
az
azért a korabeli.
Név volt akkor.
De azért mégiscsak a leghíresebb Jésua, azt tudjuk, hogy ki volt, akit 32-ben pont Kajafás ítéltetett el. Vagy pedig hát, ha előtte született, akkor ennek nincs relevanciája.
Melyek a legfontosabb kutatások ma? Most merre kutatnak a régészek, és az evangéliumokkal, meg a bibliai szereplőkkel kapcsolatban kik kutatnak, hol kutatnak? Az első adásból kihagytuk a nagyon fontos zsidó régészeti iskolát is, hiszen az is van, nem csak az angol meg a francia keresztény, hanem az izraeli is.
Azt mondanám, hogy úgy kifejezetten az izraeli régészetnek nem volt soha fő célja az, hogy keresztény emlékhelyeket tárjanak fel. Hogyha esetleg beleakadtak egy-egy kutatás során, akkor azt természetesen tisztességgel publikálták. Voltak is szakértőik, David Flusser, Ovadia Asher például, akik kifejezetten keresztény régészettel foglalkoztak. Most, ha arra tetszik rákérdezni szerkesztőasszony, hogy mi volt talán az utóbbi évtizednek a legfontosabb lelete, akkor azt emelném ki, hogy Magdalában, ez egy nagyon fontos kikötő város volt a Genezareti tó mellett, vagy Kineret tó, vagy Tiberiás tónak is szokták nevezni, ott már 2009 után 2 első századi zsinagógát találtak. Ez óriási nagy dolog, ugyanis első századi zsinagóga, tehát Jézus korabeli zsinagóga, az mindössze talán 3 vagy 5 volt ismert korábban, és most Magdalában, ami közvetlenül köthető az evangéliumhoz, hiszen Magdalai Mária, Mária Magdolna, ahogy mi szoktuk mondani, ő onnan származik, és Jézus többször jár Magdalában, megtalálnak 2 első századi zsinagógát. Szóval egészen elképesztő. Az izraeli kormány mindenféle ígéreteket tett, hogy majd helyreállítják, meg turisztikai központ lesz. Nem tudom, hogy ez hogy áll. A másik csak nagyon gyorsan, hogy a megiddói börtönnek az udvarán teljesen véletlenül megtalálták a ma ismert legkorábbi templomnak a nyomait. Ez is úgy a 2000-es éveknek az első évtizedében történt. A 3. század közepéről, tehát a keresztény üldözéseknek a csúcskorszaka, akkor ott építettek egy keresztény templomot.
Professzor úrnak vannak könyvei is a témában, aki szeretne utána olvasni bővebben. Kérem, hogy soroljon fel néhány kötetét.
Ami talán így a hallgatók számára a szélesebb körben érdeklődésre tarthat számot, az talán az Ézsau 3 könycsepje című kötetem, ami a zsidó háborúk történetét dolgozza fel, ez a Balassi kiadónál jelent meg 2 évvel ezelőtt. Ami kifejezetten újszövetségi, az a Pilátus könyvem, de ez már nem kapható, ezt legfeljebb könyvtárban tudják elérni. És Tertullianus nevű egyházi szerzőről írtam a legutolsó könyvemet, ami ilyen keresztény témájú. Ajánlom mindenkinek a szíves figyelmébe.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben professzor dr. Grül Tibor ókortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora volt a vendégünk. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Búcsúzik a szerkesztő Pozsgai Nóra.